Atyától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 135. Zsoltárunkat énekeljük. A 135. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Áldjátok az Úr nevét, néki szolgáltok. Helyet, kedves testvéreim, és a 249. énekünket lapozzuk fel, és énekeljük a 249. dicséretünknek első 4 versét. Az első verse így kezdődik: Nagy az Úr, ki fényes házát építette ott fent, a számtalan egeknek felette. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a Zsoltárok könyvéből olvassuk Isten igéjét. A 123. Zsoltárt, a 123. Zsoltárban pedig így szól hozzánk Isten igéje. Grádicsok éneke. Hozzád emelem szemeimet, ó, te egekben lakozó! Íme, mint a szolgák szemei uruknak kezére, mint a szolgalány szemei asszonya kezére, úgy néznek szemeink az Úrra, ami Istenünkre, míg nem megkönyörül rajtunk. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert igen elteltünk gyalázattal. Lelkünk igen eltelt a gazdagok csúfolkodásával és a kevélyek gyalázkodásával. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hadd dicsőítsünk és hadd magasztaljunk téged, aki meghaltál, de élsz örökkön örökké, akinek kezében van az élet és a halál, aki ősz és elevenítesz. Hadd dicsőítsünk téged, aki véred árán megváltottál bennünket a bűneinktől és a kárhozattól, és megnyerted számunkra mennyek országát. Köszönjük te néked, hogy hozzád jöhetünk most is, és kérhetünk arra, hogy töltsd be a mi szívünket a te igéddel. Látod, Urunk, hogy a mi szívünket valóban úgy, ahogy olvastuk a Zsoltárban, ma is betölti a gazdagok csúfolkodása és a kevélyek gyalázkodása. Hiszen ez árad, Urunk, mindenhol körülöttünk. Munkahelyen, médiában, mindenhol ezzel találkozunk. Lelkünk igen eltelt a gazdagok csúfolkodásával és a kevélyek gyalázkodásával. Látod, Urunk, hogy ezt nem tudjuk hová tenni. Most mégis köszönjük, hogy megérteted velünk, hogy előtted kijönthetjük a szívünket. És légy áldott, hogy ugyanakkor kérhetünk, hogy a gyalázat helyett tölts meg bennünket a te igéddel, az igazság igéivel, a szentség igéivel, a szeretetnek az igéivel. Szólj hozzánk, Urunk, és segíts nekünk, hogy megnevessük, aki szól. Hadd töltődjünk be a te igéddel, hadd formálódjunk át a te igéd által, hogy legyünk a te dicséretedet buzgó kútfővé, a te dicsőítésedre, éretted élő emberekké. Kérünk munkák, hogy ezen is a mai napon lelked által a te dicsőségedért. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, hogy reád nézhetünk, mint a szolgák néznek uruk kezére, és ahogy a szolga leányok asszonyuk kezére. Kérünk, áldj meg bennünket egyen-egyenként. Amen. Énekeljük testvérek ige hirdetésre készülődve a 173. énekünket. A 173. énekünk így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyv 17. részéből olvassuk. A 17. rész 16. versétől a 25. versig terjedő szakaszából. Leülve hallgassuk meg a hosszabb íge szakasz. Tehát a megnevezett helyen, az apostolok cselekedeteiről írt könyv 17. részében, a 16. verstől így olvassuk Isten igéjét. Aténben pedig, amikor reájuk várt Pál, lelke háborgott ő benne, látva, hogy a város bálványokkal van tele. Vetekedett vala azért a zsinagógában a zsidókkal és istenfélő emberekkel, és a piacon minden nap azokkal, akiket előtalált. Némelyek pedig az epikúreus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele, és némelyek mondának, mit akarhat ez a csacsogó mondani? Mások meg idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy a Jézust és a feltámadást hirdeti valanékik. És megragadván őt az Areopagosra vivék, ezt mondván, vajon megérthetjük-e mi az az új tudomány, melyet te hirdetsz? Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek, meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek. Az aténiek pedig minnyájan, és az ott lakó jövevények semmi másban nem voltak foglalatosok, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Előállván pedig Pál az Areopagosnak közepette monda, aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket, mert mikor bejárám és szemlélém a ti szentélyeiteket, találtam egy oltárt, melyre ez vala ráírva, ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik, sem emberek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködne, holott ő ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap láthattuk, hogy Pál apostol Aténben, a nyilvános meghallgatáson, Istenről kezdett beszélni hivatalos hallgatóságának. A rendelkezésére álló ószövetségi kijelentések alapján világosan beszél arról, hogy Isten létezik. Beszél arról, hogy nem csak hogy létezik, de személyes létező, tehát személyiség. És arról is beszél, hogy ő alkotott mindent. Hallgatóságának minden egyes tagja találhatott valami újdonságot a szavaiban, hiszen a létező, egy, személyes és mindent alkotó Isten idegen volt a számukra. Ma is szükséges, testvérek, megállapítottuk az elmúlt alkalommal, hogy akik hiszünk Istenben, beszéljünk róla a környezetünkben. Mert régen volt az, amikor Istenről nem sok újdonságot mondhattunk honfitársainknak, manapság már a legtöbbjüknek halvány segéd fogalma nincs a Biblia Istenéről. Újra eljött az idő, hogy alkalom adtán úgy mutassuk be Istent, ahogy ő bemutatkozik nekünk a Biblia lapjain, és beszéljünk róla így a mi új pogány ismerettségi körünkben. Persze ahhoz, hogy hitelesen bemutathassuk őt, ismernünk kell, amit magáról mondott, és ráadásul hinnünk is kell benne. Hát kérdezem itt mindjárt az elején, hogy te ismered-e a Biblia Istenét, és hiszel-e benne? Az örökké létező, a személyes egy Istenben, aki a Biblia lapjain beszél. Mert különben, ha nem ismered és nem hiszel benne, akkor ne is beszélj róla semmit. Ha megismered és hiszel is benne, akkor viszont kötelességed és kötelességem, hogy szóljunk róla ebben a mi világunkban. Nagyon fontos észrevennünk itt, testvérek, hogy Pál azoknak a pogányoknak, akik ott hallgatták őt, nem valami erkölcs prédikációt tartott. Nem arról tartott előadást nekik, hogy milyen sok dolgot mennyire rosszul csinálnak az életben, és nem is arra szólította fel őket, hogy legyenek jobbá és erkölcsösebbé. Nem is a bűnösségüket fejtegeti előttük, és nem arra szólítja fel őket, hogy legyenek már készek a bűnbánatot tartani, és úgy térjenek meg az Istenhez. Nyilvánvaló, hogy a prédikációjának a végén azért elérkezik ide, de ha elolvassuk alaposan ezt az aténi beszédet, akkor azt látjuk, hogy ennek a beszédnek a központjában nem az erkölcs áll, és nem is a bűn, kegyelem, bűn, bűnbocsánat, Jézus Krisztus megváltása. Nem ezek képezik a tengelyt, noha benne vannak ezek. A tengely, ennek a prédikációnak a központja maga Isten. Teológiát ad elő az apostol. Az Istenről beszél pogány hallgatóságának, és ezzel sok újdonságot mond nekük. Testvérek, tanuljunk mi is tőlük, illetve tőle. Mert hogy nekünk se feltétlenül az a kötelességünk a mai világban, hogy mindenféle erkölcs prédikációkat mondjunk az embereknek, hogy hogy kéne a családi életüket élni másképpen, meg ezt meg azt hogy kéne máshogy csinálniuk. Nem ez a mi dolgunk, azt hagyjuk meg az erkölcs csőszöknek. Mi keresztjének vagyunk, és nekünk a kötelességünk Istenről beszélni. Úgy, ahogy ő beszél magáról a Bibliában. Még csak megmerem kockáztatni, elsősorban nem is arról kell beszélni nekik, hogy mi a bűn, és mi a bűnnek a megoldása, és ki a bűnnek a megoldása. Ezt értsék jól a testvérek, mert ide el kell érnünk, de ha előbb nem beszélünk Istenről, ebből az egészből nem értenek egy árva szót se az embertársaink. Istenről, testvérek, nekünk szólni kell, mert ma is egy olyan világban élünk, ahol az emberek bálvány isteneknek hódolnak, és ahogy mondtam, sok isten hívők, és nyugodtan nevezhetők új pogányoknak. Hiszen a mai emberek is hódolnak az embernek, az egyik legnagyobb bálvány a mai világban maga az ember. Persze nem csak, hogy az én számomra egy másik ember, hanem én a saját magam számára. Hódolnak az emberek a természetnek, egyéb magasztos elveknek, testnek, szexnek, élvezeteknek, hatalomnak, erőnek, anyagiaknak, tudománynak, családnak, és még ki tudja hányféle istenségnek, amelyeknek a görög világban vagy római világban meg is találhatnánk tulajdonképpen a megfelelőjét. Aztán, hogy éppen melyik istenség előtt hajlognak, azt mindig elárulják a szavaik, mert a szívnek teljességéből szól a száj. Mikor beszélgetnek körülöttünk, vagy velünk beszélnek, a beszédjük által elárulják magukat, hogy mi lakik a szívükbe. Melyik Isten előtt hódolnak? Mi a témája valakinek, ha velünk beszél? Vagy mással beszél? Állandóan azt halljuk valakiről, hogy állandóan a saját magáról beszél, akkor világos, hogy ő neki az Istene saját maga. Őt mi érte, őt mi nem érte, ő hogy gondolja, ő mit nem gondol. Az, aki magáról beszél, annak az Istene saját maga. Aki a szexről beszél, annak az Istene a szex, Afrodite istennője. Akinek a tudomány, az Isten az arról fog beszélni állandóan, a tudományról. A tudomány magasztos és nagyszerű voltát fogja magasztalni. Így testvérek, az embertársainak a szavai mindig elárulják, hogy éppen melyik bálvány Isten előtt hódolnak, mert ugye nem úgy van, hogy csak egyet választanak az mindig csak az előtt, hanem úgy hol ez előtt, hol az alót. Mint ahogy az aténiek is ugye mászkáltak Aténbe, hol ennek az Istennek a templomába mentek be, hol annak az Isten. Hol itt hajoltak meg, hol ott mutattak be egy áldozatot. Pál nekik az egy Istenről beszél, aki létezik, aki személy, és aki az egész mindenséget alkotta. Az egész mindenséget alkotta. Ha mi beszélünk az embereknek, akkor a mi szavaink is el kell, hogy áruljanak bennünket. Nem csak az ő szavaik árulják el, hogy ők éppen melyik bálványistenőt hajlónak, hanem a mi szavaink is el kell, hogy áruljanak minket, hogy mi meg az örökké való, létező, személyes és teremtő Isten előtt hajlunk meg. Elárulnak-e a szavaim? Elárulnak-e a szavaid úgy, hogy Pált elárulták a szavai? Vagy a te szavaid is azt árulják el, hogy te is bálványistenek előtt hajlongsz? Bárcsak oda jutnánk, hogy a mi szavainkból is kiderül, hogy ki a mi Istenünk. Hogyha testvérek, mi így komolyan vesszük ezt a dolgot, hogy Isten van, egy, személyes, és ő teremtett mindent, ahogy Pál beszélt róla, és elkezdünk róla beszélni, mert hiszünk benne, és megbecsüljük, és szeretjük, és imádjuk őt, akkor testvérek, szüntelen konfrontálódni fogunk a kortársainkkal. Ahogy Pál is. Rögtön konfrontálódott a sok isten hívőkkel, konfrontálódott a hallgatóságában levő zsidókkal is egyébként, konfrontálódott az epikúreus filozófusokkal, a sztoikus filozófusokkal, mindenkivel szembe találta hirtelen magát. Mert az, amit mondott, az egy olyan egyedülálló üzenet, amit körülötte senki az égvilágon nem vallott. Egyedül ő. Ráadásul még nem is volt mellett egy munkatársa se. Egy lelki testvér se állt, hogy erősítgesse őt. Csak az Úr állt mellette. Csak. De hát konfrontációval jár, testvérek, ha mi is Istenről kezdünk beszélni. Hát kivel konfrontálódunk mi? Hát testvére, konfrontálódunk mi például az ateizmussal. Az ateizmussal, amelyik szerint Isten nincs. Mi meg azt mondjuk, hogy Isten van, mindjárt egy összeütközési. Beszéltünk róla múltkor, hogy ezt bizonyítani semmi nem tudjuk, se ő nem tudja az állítását bizonyítani. Nem is ezt bízta ránk az Isten, hogy bizonyítsuk az ő létét. Ő se bizonyítja a Bibliába. Közli, hogy van. Nekünk is ezt kell, hogy közöljük, hogy van. De mihest közöljük, az ateista emberek rögtön megbotránkoznak, nekünk esnek, kinevetnek, kigúnyolnak, mindjárt jön egy konfrontáció. Kimondjuk, hogy Isten van, mint személy, azonnal testvérek, összeütközünk például a panteizmussal is. Az összes keleti vallásfilozófiával, a hinduizmus, buddhizmus, mindegyikkel összeütközünk. Mert ezek szerint, a vallások szerint Isten beleolvadt az univerzumban, még azt mondjuk, hogy nem olvadt bele, hanem fölötte áll. És ő alkotta az egészet. Isten nem olyan, mint a cukor, amit beleteszünk a kávéhoz, föloldódik benne, és elveszíti a személyes létét. Nem, a mi Istenünk nem oldódott föl a természetbe, hanem fölötte áll, mint annak teremtője. Szembe kerülünk nyilvánvaló módon a politeistákkal, a mai sok Isten hívőkkel, akik szerint sok Isten van. Mi meg azt mondjuk, hogy nem sok van, csak egy van. Szembe kerülünk a materializmussal. Mert a materialisták ugye azt hiszik, hogy az anyag vagy az energia, mindegy melyik, örök. Az mindig is volt. Mindig is lesz. Az örökké való, végső valóság az, amit meg tudunk fogni. Meg tudunk mérni. Mi meg azt mondjuk, hogy nem az anyag a végső valóság, hanem az csak Istennek a teremtménye, és Isten a végső valóság, egy szellemi lény. Szembe kerülünk a dualizmussal. Ami azt hiszi, hogy az Isten és a sátán együtt teremtette a világot. Valami jó meg rossz erő, vagy nem tudom, személyiség, egyszerre jó és rossz személyiség alkotta ezt a mindenséget. Mi nem ezt mondjuk, mi azt mondjuk, Isten egyedül alkotta a mindenséget, és ő pedig kizárólag jó. Nincs benne semmi sötétség. Összeütközünk a humanizmussal. Mert kimondjuk azt, hogy nem az ember a végső valóság. Ugye, amit mindig mondanak, hogy az ember a csúcs, ugye, az Isten tulajdonképpen, az ember. Nem az ember az Isten, hanem Isten az Isten, az ember meg ember. Tehát egyszerűen sorolhatjuk ezeket a világnézeteket, testvérek, elgondolásokat. Mihelyest mi elkezdünk arról beszélni, hogy kicsoda a Bibliának az Istene, hogy ő van, hogy személy, hogy egy, és ő alkotta az egész mindenséget, egy csomó nézettel, elgondolással rögtön szembe kerülünk. Ezért van, testvérek, sokszor az az érzésünk, hogy minket itten valakik nem nagyon szeretnek. Igazából nem minket nem nagyon szeretnek, hanem azt az Istent, akiről beszélünk. Őt nem bírják elviselni. Elsősorban nem a keresztényeket gyűlöli ez a materialista, ateista, evolucionista és egyéb dolgok jelzőkkel illethető világ, amelyikben élünk. Nem a keresztényekkel van elsősorban baj, hanem az Istenükkel van a baj. Akit képviselünk, akit elárulnak a szavaink. Azzal van a probléma. Térjünk vissza azonban, testvérek, tehát Pál apostol beszédéhez, aki fölvállalva ezt a konfliktust, amiben ott kerül, mégiscsak Istenről kezd beszélni. Elmondtuk, hogy beszél arról, hogy létezik, beszél arról, hogy egy, hogy személyes létező, és hogy ő alkotott mindent. De Pál nem csak ennyit mond róla, még folytatja. Nézzük, hogy mit tesz még hozzá. Azt is elmondja először, hogy ez az Isten, akiről én itt beszélek, uralkodik. Uralkodik az egész mindenség fölött, a mennyen és a földön. Láthatókon és láthatatlanokon. Mert ő a kormányzója, az egész általa létrehozott mindenségnek, a hatalmában tartja és figyelre jár. Ez, testvérek, megint olyan nézet volt, ami szembeállt például az ott lévő epikúreus filozófusoknak a nézetével, mert azok meg azt tanították, hogy ha léteznek is valamiféle istenek, akkor azok henyéléssel töltik az idejüket, süttetik a hasukat a nappal, és nem törődnek semmivel, ami az emberek között történik. Hát Pál apostol mit mond? Nem. A Biblia istene nem henyéléssel tölti az idejét, és nem sütteti a hasát a nappal, és hagyja a világot, hogy menjen minden úgy, ahogy megy, hanem ő uralkodik az egész mindenség fölött. Gyakorolja a királyi tisztét. Isten nem olyan, mint valami, így is meg lehet fogalmazni, nem olyan, mint valami hajó, amelyiken nincs legénység, vagy ha van is legénység, összetört a kormánylapát, hiányzanak a vitorlák, és léket kapott a hajó, és csak úgy sodródik ide-oda a tengeren. Isten nem ilyen valaki, aki úgy sodródik az eseményekkel, hogy mindig két lépéssel lemaradva kullog, hogy jaj, most megtámadták Izraelt, jaj, most Izrael támadta meg a másik, jaj, most mi történik, valamit igazítsunk a dolgokon. Nem így működik az Isten, mondja az apostol, hanem úgy, hogy ő tartja kezében, ő uralja az egész világmindenséget, a történelmet. A mi, minket megelőző évszázadokban volt egy ilyen irányzat is, a deistáknak az irányzata, a deisták angol filozófusok voltak. Ezek is hasonlót tanítottak, mint az epikúreusok. A műkész, az alkotó pihen, ismerős Madács ember tragédiájából, ugye? Isten, azt mondták ezek a deisták is, Isten fogta magát, megteremtette a világot, jó, ő teremtette, de utána elvonult az univerzum egy távoli zegébe, zugába, és ott pihenget, és hagyja a dolgokat történni. Nem, testvérek. Nekünk is el kell mondani, hogy Isten egy személyes valóság, aki uralja a dolgokat. Uralja a dolgokat, irányítja a dolgokat, mindent irányít. Minden szál az ő kezében fut össze. Ezt föl nem tudjuk fogni, testvérek, hogy van, hiába próbáljuk. Nem tudjuk fölfogni. Csak a Biblia szavaiból vehetjük ki ezt az igazságot. Most vagy elhisszük ezt, vagy nem hisszük el. De a Biblia akkor is ezt mondja, hogy az Úr uralkodik az egész mindenség fölött. És különös dolog az, testvérek, hogy ezt már a pogányok is megértették. Volt egy nagy világbirodalom, a babiloni világbirodalom. Annak volt a vezető egy bizonyos Nabukodonozor. Dániel könyvébe olvasunk arról, hogy ez a nagy uralkodó egyszer azt hitte, hogy ő uralja az egész világot, míg nem Isten megalázta őt. És majdnem állati szintre süllyedt le, mert egy olyan elmezavar támadta őt meg. De aztán egyszer csak kiózanodott ebből a betegségéből, és kiadott egy nyilatkozatot. Az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az értelmem visszatért. És áldám a felséges Istent, és dicsérém, és dicsőítem az örökké élőt, kinek hatalma, örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll, és a föld minden lakosa olyan előtte, mint a semmi, és az ő akarata szerint cselekszik mindent az ég seregében és a föld lakói között, és nincs, aki az ő kezét lefoghatná, és azt mondhatná neki, mit cselekedtél. Abban az időben visszatért hozzám az én értelmem. Mondja, nem egy zsidó, nem is egy meggyőződéses keresztjén, hanem egy született bálványimádó, Nabukodonozor. Visszatért hozzám az eszem. Magam azt értem, és rájöttem, hogy ki tartja itt a kezébe a dolgokat. Az örökkévaló felséges Isten, aki mindent intéz az ég seregébe, vagyis az égi testek között, és a földön az emberek között. Mindent ő intéz. És senki nincs, aki megfoghatná a kezét, és kérdőre vonhatná, hogy te mit csinálsz? Mert ő az Úr. És ki is adja rendelkezésbe, hogy őt kell imádni. Testvérek, nekünk is, ha az Úr munkálkodik bennünk, rá kell jönni erre, hogy ő az, aki hűséges gondtartással vezérli a világot, és a világnak történeti lesznek akaratából, s nem a szerencse vezeti azokat vaktából, hanem úgy mennek végbe a földön és égbe, amint szájából kijönnek az egy fő gondviselőnek. Ahogy megfogalmazta ezt a 268. énekünkbe az énekszerző. Nem a szerencse vezeti a dolgokat, nem a vaksors vezeti a dolgokat, nem a sors vezeti a dolgokat. A sors így hozta, úgy hozta, a szerencse így, a bal szerencsei, ezek nem Istenek, ezek semmik. A természet, nem a természet intézi a világnak a dolgait, hanem az írás szerint, testvérek, az Isten intézi a világnak a dolgait, és benne a mi kis életünknek a dolgait is. Az enyémet, meg a tiédet is. Ezt is ő irányítja. Isten, testvérek, hatalmas lény. Hatalmas lény, hogy lefesté, Pál apostol ott az aténi hallgatóságának, ezek csak ott szájtátva hallgatták egy darabig. Nem is tudtak mit mondani, mert az ő isteneik, akár filozófusok voltak, akár bálványimádók, a közelibe nem jöttek ennek az Istennek. Pál fölmagasztalja az Istent. Testvérek, meg kell tanulnunk nekünk is ezt. A 285. dicséretünket még fölírtam, mert ez egy csodálatos költői énekünk. Kiruházott fényt a sok ezer napokra, színes sugárokat rakván orcájukra. Ki indítá útnak a számtalan földeket? Ki kötött egymáshoz ennyi ezer testeket? Ki mért útjaikon ezeket kimozgatja? Uram, a te szádnak mindenható szózatja. Te tartod a zsengés tavasznak kezeit, míg kiteregeti színes szőnyegeit. Aranyszín ruhát adsz az ért gabonafőre. Fürtökből koronát tűzöl a szőlőtőre. A megfagyott földet hópelyhekbe pólyálod. Lakosait éltető örömökkel kínálod. Ilyen szép, régi, de csodálatos megfogalmazás. Megvallása annak, hogy mi hiszünk az Úrban. Mert az Isten ural mindent. Benne a mi kis porszem életünket is. Aztán, testvérek, tovább lép az apostol, mert nem csak ennyit mond el, hogy Isten Úr is, hanem azt is, hogy ő gondviselő is. Gondviselő. Úgy mondja, ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Életet, leheletet és mindent. Ez az Isten, akiről én beszélek nektek, mondja az apostol, adakozó Isten. Ő ad. Ad. Életet. Az az élet. Az örök élet is benne van, meg egyáltalán az élet. Amiről nem tudjuk mind a mai napig, hogy micsoda tulajdonképpen. Az élet. Tőle jön a lehelet, amin a lélegzetet jelenti ez, aminélkül nincs élet. És mindent ő ad. Minden egyes embernek, mondja az apostol. Mindent, ami az élethez szükséges, ő ad mindeneknek, növényeknek, állatoknak, embereknek egyaránt. Mindent ő ad. Testvérek, ez csodálatos dolog. Jézus is beszélt erről, hogy Isten ilyen adakozó Isten. És beszélt arról, hogy ő ad a égi madaraknak élelmet. És ad a virágoknak ruhát. És nektek is ad, amire szükségetek van, meg gondoskodik rólatok. Jézus beszélt arról, hogy nem csak az Isten az ő benne hívőknek a gondoskodó ura, hanem az ellenségeinek is, mert ő felhozza a napját jókra is, meg rosszakra is. Igazakra és hamisakra is. Nem személyválogató az Isten a gondviselésbe. Sokszor még az a benyomásunk, hogy Isten gondviselése, mintha jobban kiterjedne a hitetlenekre, mint a hívőkre. Bár a hívők lehet, hogy ezzel ellen tiltakoznának, de néha azért megkísérti őket a gondolat, hogy na itt vannak ezek a csirkefogó, hazug, tolvaj emberek, hát nekik mindenből több van. Nekik megy a szekér. Ők jól élnek. Pedig milyen istentelenek? Hogy engedheti meg ezt az Isten? Hát megengedi, sőt, ő adja neki. A gondviselő Isten, mintha az ellenségeit még jobban körülvenné, testvérek, az ő jóságával. Az a benyomásunk. Ezért mondja az apostol, hogy nem tudod te, ember, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít? Mert Isten azért veszi őket körül olyan sok jóval, hogy megtérésre indítsa őket, s ha ők ellenállnak, majd meglátják ennek az ítéletét is. De Isten nekünk is azért ad sok jót, hogy magához fordítson bennünket. Az övéit is ezekkel az áldásaival ajándékával magához köti, ilyen adakozó Isten, gondot visel. Testvérek, Isten nem egy ilyen szűkmarkú, zsugori, mint a harpagon, ugye, hogy ott kuporgatja, amilyen van, hanem ő adja az életet, adja a leheletet, és mindennek, ami körülöttünk van. A legkisebb, a kis legszütyüribb élőlénynek is, a papucs állatkának, vagy még annál is kisebb élőlények is vannak, ő adja azt, ami a létükhöz szükséges. A sásnak vizet ad, olvassuk az Ószövetségbe. Isten gondviselése a legapróbb kis részletekre is kiterjed, amit ő létrehozott, nem magára hagyta, hanem szinte mint egy jó gazda a maga szőlőjét, vagy földjét, vagy virágos kertjét a jó háziasszony, vagy otthonát a jó gazda. Itt igazítja, ott igazítja, és mindig gondoskodik, hogy ott valamiféle rend maradjon, annak ellenére, hogy a sátán is itt van a világban és ténykedik, meg az istentelen ember is ténykedik rendesen. A gondviselő Isten, testvérek. Hát nekünk nem kell szégyenkezni emiatt, az Isten miatt, hogyha elkezdünk róla beszélni, testvérek. Egy pillanatig nem kell szégyen. Píronkodjanak azok, akik hitetlenül élnek, mondja az egyik Zsoltár, ugye? Hát pironkodjanak azok, akik nem hisznek benne. Mi nyugodtan, testvérek, hogy így mondjam, már kihúzhatjuk magunkat, és ezt az Istent fölvállalhatjuk. Aki él, aki személy, aki egy, aki alkotott mindent, aki uralja azt, amit létrehozott, és aki mint egy jó gazda gondviselésével öleli körül napról napra folyamatosan, még az ellene lázadó világot is. Nekünk nem kell szégyenkezni miatta, testvérek. Nos, legyünk mi is tanúi ennek a gondviselő Istennek. Megint hadd idézek egy éneket, Kőrösi István éneket, a 403. dicséretünket. Többet higgy a jégen rajzolt írásoknak, mint a családvilág sok biztatásának. Szép szín alatt közli kis részét javának, de semmit sem hihetsz állandóságának. Ebbe a világba, testvérek, semmi nem állandó. Semmi nem állandó. Mi nem hihetünk ennek a világnak. Itt nem úgy van, hogy itt mindenki a maga sorsának a kovácsa, meg nem tudom. Isten gondot visel, még erről a nem állandó világról is, és benne rólunk is, a mi kis porszemnyi életünkről. Akkor is, hogyha nem hiszünk benne. Az utolsó dolog, amit még az apostol aláhúz, testvérek, és erre mindenképpen szeretnék itt még rávilágítani, hogy ez az Isten független Isten. Idegen szóval úgy mondjuk, hogy szuverén Isten. Hogy mondja ezt? Azt mondja, ez a személyes Isten nem lakik kézzel csinált templomokban, és vagyis nincs szüksége arra, hogy ilyen templomokat építsetek az ő tiszteletére, mert nem lakik azokban. Nem úgy van, mint hogy a görögök elképzelték, hogy ők építenek egy Istennek egy templomot, akkor az Isten oda beköltözik. Ma is sok ember egyébként így gondolja, hogy az Isten ilyen ide-oda költözgető. Valaki, hogy itt építünk egy templomot, akkor biztos beköltözik oda az Isten. Nem, ő kézzel csinált templomokban nem lakik. Megjelenik itt közöttünk az ő lelke által, de nem lakik itt a templomban. Ő az a mennyek országában, az ő országában lakik. Ő nem szorítható be semmiféle falak közé az Isten. Mert ő hatalmasabban. Hát ez is ugye az aténi hallgatóknak már kicsit a megfoghatatlan volt, hogy mekkora Isten akkor ez? Hát Zsoltárokban ugye olvasta Pál apostol is, hogy az egek a te trónszéked, és a föld a lábaidnak zsámolja, és az egész mindenség a te templomod tulajdonképpen. Én beszéltem talán itt már erről. Az egész mindenség az Istennek a temploma. De nem is ez itt a fontos, hanem amit az apostol mond, hogy ez az Isten nem szorul rá az emberek ajándékaira. Emberek kezeitől nem tiszteltetik, így fordítja Károli. Nem szorul rá arra, hogy az ember adjon neki valamit. Az Istennek nincs szüksége arra, hogy bárki a földön tisztelje. Itt az összes aténiek, de mind a mai napig élő emberek egy óriási tévedésbe vannak. Isten őrizzen bennünket, hogy mi is ebbe a tévedésbe legyünk, hogy tudnélik, az Istennek szüksége van reánk. Testvérek, nem. Itt az Isten nem tud nélkülünk létezni. Nem. Az Isten nagyon jó megvan nélkülünk. Volt öröktől fogva nélkülünk, egészen még teremtett. Ő létezett, akkor is, amikor mi nem voltunk. Az Isten megvan nélkülünk, testvérek. A görög istenek nem tudtak meglenni az emberek nélkül. Azoknak mindig kellett vinni valamit. Kincseket, díszruhákat, ötvöslemekeket, szobrokat, mindenféle adományokat adtak az Istennek. Ápolgatták, csiszolgatták a szobrukat, ugye, öltöztették némelyiket. Az emberek úgy körülvették ezeket a kis isteneiket, mert ezek úgy rájuk szorultak. A mi Istenünk, mondja az apostol, nem szorul rá arra, hogy bárki tisztelje. Nem szorul rá anna. Egyébként különös dolog azért, hogy például egy olyan gondolkodó, mint Szeneka, aki nem volt istenfélő ember egyáltalán, de gondolkodó ember volt, és rájött arra, amit így fogalmazott meg, hogy Isten nem keres szolgákat. Így fogalmazta meg. Isten nem keres szolgákat, és miért nem? Mert ő maga szolgál az emberiségnek. Ez egy nagyon különös gondolat egy pogány gondolkodótól. Igaz, a Biblia alapján is. Isten nem keres szolgákat, nem szorul rá az ünnepeinkre, a szertartásainkra, az adományainkra, mert nem lát hiányt semmiben. Nem lát hiányt. Nem úgy van, hogy mi szívességet teszünk az Istennek, ha eljövünk a templomba. Vagy ha beleteszünk valamit a persejbe. Vagy ha elvégezzük a teológiát. lelkészek leszünk, vagy kezdünk imádkozni, vagy énekelni. Nem szívességet teszünk az Istennek. Nem neki van rá szükségünk, ugye, hanem fordítsuk meg a dolgot, nekünk van rá szüksége. Nekem van rá szüksége, neked van rá szüksége, nem neki van reád. Aránytévesztés, testvérek. Aránytévesztés jellemez minket sokszor. Azt hiszük, hogy az Isten úgy az ujjunk köré tudjuk csavarni, hogyha megadunk neki dolgokat, és ha nem adunk meg, akkor még sakba is tarthatjuk ezzel. Nem. Nekünk rá van szükségünk, ami Istenünkre, testvérek, aki ráadásul majd erre is kitérünk, de most már nem tudunk ebbe belemenni. A megváltó Isten, a szabadító Isten. A mai napon, testvérek, ezt véssük a szívünkbe, ezt a három vonását az Istennek. Hogy ő egyrészt ugye a mindenséget uralja, gondját viseli, mint egy jó gazda, és nem szorul rá az emberekre, hanem tőlünk, hogy így mondjam, függetlenül, objektíve létezik Isten. Nem ő szorul ránk, hanem mi szorulunk rá. Ezeket a gondolatokat, testvérek, kellene a hit által elsajátítani és beépíteni a mi Isten képünkbe. Hogy így gondolkozzunk mi is az Istenről, ahogy Pál apostol is beszél az írások alapján, noha egy textus nem idéz az Ószövetségből. Így beszéljünk mi is az embereknek, hogy ez az Isten, aki a mi Istenünk. Ez és ez. Mi őt képviseljük. És lehet, hogy szemben áll azzal a világnézettel, amit ti hisztek. És lehet, hogy konfrontálódnunk kell veletek. De mégis mi ezt mondjuk nektek az Istenről. Ezt mondjuk nektek az Istenről. Nagyon fontos, testvérek, hogy akár a gyerekeinknek, unokáinknak, én nem tudom kinek, akit az utunkba hoz az Úr, hogy velük így beszéljünk az Istenről. Így beszéljünk mi is, ahogy Pál apostol. Hogyha az embereknek jó az Isten képe, testvérek, figyeljük meg még ezt, hogyha jó az Isten képük, akkor teljesen más lesz a gondolkodásmódjuk is. Sőt, megváltozik az erkölcsi értékrendjük is az embereknek. És más lesz a hétköznapi életük is. A mai világ, testvérek, azért ilyen, mert az embereknek Istenről halvány fogalmuk nincs, illetve van is valami, nem hisznek benne. Aki tudja, hogy van, és hisz a létezésében, annak az embernek, testvérek, más a gondolkodása. Más az erkölcsi értékrendje, más van számára a legfontosabb helye, más a legelső az életében. És egészen más, hogy éli az életét is. Hogyha valakinél már a kiinduló pont rossz, tehát az Isten kép rossz nála, az olyan, testvérek, mintha elindulunk egy túrára, történt velünk ilyen már nem régen, hogy elindulunk egy túrára, aztán megyünk, és rájövünk, hogy rosszul indultunk el. A kiinduló pontunk rossz volt. Annak megfelelően az egész út rossz lesz. Ott találgattuk, hogy hol is lehetünk most tulajdonképpen. Térképet bogaráztuk, nézegettük előre-hátra. Hun vagyunk, hun nem vagyunk most. Hát, ha valakinek az Isten képe rossz, testvérek, az egész élete tönkre mehet rajta. Nekünk meg a felelősségünk, hogyha tudunk erről az Istenről, és tudunk egy jó kiinduló pontot adni az emberek gondolkodásához, értékrendjéhez és életviteléhez, akkor mondjuk nekik, ki fogja elmondani, ha nem te és én, mi? Ne hallgassunk és ne szégyeljünk, testvérek, hogyha adódik egy lehetőség, akkor szóljunk róla. És azzal hadd zárjam most le, hogy Istennek van célja azzal, hogy megismerteti magát velünk. Nem csak az, hogy megismerjük őt, hanem, ahogy mondtam az elmúlt vasárnap is, az a célja, hogy az emberek, mi magunk is imádjuk őt. Isten nem csak egy ilyen száraz ismeretet akar nekünk adni, hogy na most már tudjátok, ugye, kedves újszegedi templomba járó emberek, hogy milyen vagyok én. Azt menjetek hazas, tegyétek be a belső zsebetekbe ezt a kis tudományt, aztán éljetek, ahogy tudtok. Nem, hanem azért mondja nekünk ezeket az ismereteket, hogy kezdjük őt mi magunk imádni. Hódoljunk neki. És ez azt jelenti, hogy az egész életünket neki adjuk. Az egész életünket neki adjuk, az egész szívünket neki adjuk. Hogy vele élünk tovább. Ha ő létezik, akkor ennek konzekvenciáit levonjuk az életünkben. És kezdjük őt imádni, tisztelni és szeretni. A 253. énekünkben ezt olvassuk, éppen Szent Györgyi József írta, én hát mély tisztelettel, mely teljes szeretettel, előtted megnémulok, zsámolyodhoz borulok, és imádom nagy voltodat. Segítsen minket az Úr, hogy ezt a konzekvenciát mi is le tudjuk vonni az elhangzottakból. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük te néked, hogy szólsz, hogy magadról beszélsz a Biblia lapjain. Köszönjük, hogy elmondod, hogy te egy vagy, hogy egyáltalán létezel, hogy személyiség vagy. Elmondod, hogy te teremtetted az egész mindenséget, hogy uralod is az egész valóságot, hogy gondját is viseled a legkisebb dolgoknak is. És köszönjük te néked, hogy megérthettük, hogy te független vagy attól, amit létrehoztál. És nem te szorulsz reá, vagy emberek kezeinek tiszteletére, hanem mi szorulunk te reád, teremtményeid. Hadd ismerjük el, Urunk, ezeket a bibliai drága igazságokat, és hadd fogadjuk el ezeket hitáltal a szívünkbe. Köszönjük néked, hogy te ezek által átváltoztatod a gondolkodásmódunkat, az értékrendünket, sőt az egész életünket, életvitelünket. Megváltoztatod a leghétköznapibb cselekedeteinket, a családi életünket, a munkavégzésünket, a szórakozásainkat, a kapcsolatainkat. Köszönjük néked, hogy arra biztattál most is minket, hogy boruljunk le előtted, és imádjunk téged, az örökkön örökké élőt. Légy áldott, hogy mindezeket tudomásunkra adtad, hogy megkülönböztettél bennünket sokaktól, és ugyanakkor mégis ránk bíztad őket, hogy tegyünk bizonyságot a te hatalmas lényedről. Segíts, Urunk, erre, és adj nekünk bátorságot és erőt a konfliktusok vállalásához is. Hadd legyünk mi bizonyságtevőid ebben az új pogány, hitetlen világban. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, családjainkat, áld meg gyülekezetünket, könyörülj meg városunkon és egész nemzetünkön. Könyörülj meg és oszlasd a tévejgésnek, hitetlenségnek, istentelenségnek homályát, és add, hogy a te ígéd világossága minél több emberhez eljuthasson, és megváltoztassa őket. Formáld, Urunk, e nép kicsinyeit és nagyjait, téged imádó és téged szerető emberekké. Köszönjük néked, hogy ezt is kezedre bízhatjuk. Imádkozhatunk még azért, hogy áld meg a jövő heti gyülekezeti hetünket, áld meg mindazokat, akik oda sietnek, már úton vannak, és azokat, akik ezután indulnak. Kérünk, vezess bennünket, és áld meg bennünket ezen a héten. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat. Hatalmas uralkodónk és gondviselőnk, megváltónk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Megnevessétek azt, aki szól. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem, testvéreim, hogy jövő héten a bibliaórát megtartjuk a szokott időben, aki itthon lesz, mert leginkább akik szoktak jönni bibliaórára eljönnek, de azért László Tibor testvérünk itt lesz, és ha valaki jön bibliaórára, hogy beszélgessenek ezekről az elhangzottakról, akkor itt lesz és meg lesz tartva a bibliaórán kedden 18 órakor. Hirdetem, hogy a jövő vasárnap Nagybecskerekre mehetünk, a református világtalálkozónak lesz ott egy záró alkalma. Néhányan jelentkeztek erre az alkalommal, ha még valaki szeretne eljönni, akkor van még hely, akkor iratkozzon fel, majd kint van egy kis tábla, és akkor oda szabad feliratkozni. Hirdetem továbbá azt, hogy esküvő lesz gyülekezeti tagjaink, a Hajdú család és az ő lányuk megy férhez. Ördög Balázs jegyzette házastársul Hajdú Boglárkát. Esküvőjük augusztus 26-án 16 órakor lesz a honvédtéri református templomban. Nem az ottani lelkipásztor, hanem a vésztői, köszönöm, a vésztői lelkipásztor, református lelkipásztornak a szolgálatával, Juhász Sándor testvérünknek a szolgálatával. Andrásék szeretettel látják a testvéreket ezen az ünnepi alkalmon. Isten áldja meg a fiatalokat és mind a két családot a készülődésében. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket keressük elő, a 249. dicséretünket, 249, és ennek énekeljük el az 5. versétől kezdődő verseit. Egyszer se fogjon úgy a nap futásához, egyszer se jusson el úgy lenyugvásához, hogy őt ne dicsérnéd szívednek tolmácsával. dicsőség a testvéreknek.